Ne feledd, aki hallgatózik, sose halljót magáról. Millás reggeli.
Na jó, energetikázunk egy kicsit. Azt mondja, hogy a vendégünk megérkezett hozzánk, Ságodi Attila, a KPMG tanácsadó Kft. Egyik ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Múltkor már beszélgettetek egy rövidebbet,
igen,
ugye?
Volt egy telefonos beszélgetés, ami egy picit arról próbált, vagy arra próbált rávilágítani, hogy milyen turbulencia, vagy a fordulatok vannak az energetikai piacon. Mégpedig, hogy átalakulóban van ez a piac.
Illetve, hogy van egy ilyen ciklikusság, ugye attól függően, hogy éppen energetika ára, energia árak fönt vagy lent, ugye általában ezeken a holdpontokon vagy végpontokon vannak nagy mozgások, de ugye itt az összetételőről is szó volt, és talán azzal kezdhetnénk, hogy
igen,
mennyire olajfüggő az energetika, mennyiben jönnek a megújulók, hol a szerepe az atomnak, tehát ezt az energiamixet egy picit még egyszer, hogyha átvesszük, akkor ez ilyen kiinduló pontnak talán jó lehet.
Jó, kezdjük az alapoknál. Ugye az energetikát úgy strukturálhatjuk, hogy vannak primer energiahordozók, ebben az olaj az mindenképpen egyik vezető szereplő, ez a közlekedéshez kötődik elsősorban. A másik a földgáz, ami villamos energiatermelés, illetve fűtéshez kapcsolódik, és akkor vannak kimondottan a villamos energiatermeléshez kapcsolódó dolgok, ami például a nukleáris vagy a megújuló, illetve még a szén is, az Magyarországon persze kevésbé, kivéve a mátrai erőművet, ami lignit alapú, illetve még van fűtésnél ugye a fatüzelés, ami Magyarországon szintén vidéken viszonylag elterjedt.
Tehát az arányok szempontjából ugye túlsúlyos az olaj és a földgáz és a különböző, hát nem is tudom, hogy mondjuk, hogy helyettesítő termékek, mint a palaolaj és a...
Az olajnak tekinthető, igazából az a kitermelésnek a különbsége csak, uh-huh, hogy hogyan termelik ki az olaj.
Technológiai különbség van.
Így van, uh-huh, egy kitermelés technológia, egy fejlettebb, és olyan helyekről is tudnak olajat termelni, ami régebben elképzelhetetlen volt.
Uh-huh. Mennyire változik ez? Függ-e ez a gazdasági ciklusoktól? Azt látjuk, hogy most ugye az olajára szépen visszakúszott egy olyan szintre, amit már nagyon régen láttunk. Ez egy elég hosszú harca volt az olajlobbinak. Változik-e az, hogy helyettesítik-e, próbálják-e helyettesíteni a világpiacokon az olajat, hogyha túl drága? És hogyha igen, akkor ez mennyire tolódik el más energiahordozók számára, vagy számlájára?
Igen, ezt is érdemes a válság, a 2008-as válságtól nézni, akkor nagyon magasan voltak az olajárak, utána azok beszakadtak, és az az összes, hát hogy mondjam, az olaj kitermelésbe való befektetést csökkentette. Aztán 2012-13-tól szépen elkezdtek fölmenni az árak, aztán fönt voltak 15-16-ig, utána megint egy csökkenés lett. Most úgy látjuk, hogy az olajban ugye a kereslet, tehát a világgazdaság elég jól prosperál, ami azt jelenti, hogy a nagy területeken, Európában, Ázsiában, az Amerikai Egyesült Államokban a kereslet megemelkedett. Tehát az mindenképpen olaj árfelhajtó tényező, illetve hát a kitermelés oldalon látjuk, hogy válságok folyamatosan vannak, ugye ez az iráni, a legutóbbi ugye amerikai szankciók miatt ugye az olaj ellátó piacon vannak bizonytalanságok, ez is az ár felhajtásra mutat. Van egy másik tényező, és ez nagyon fontos lehet majd a következő években, ez pedig a villamos energia megjelenése a gépjármű hajtásban. Ez jelenleg még inkább, hát hogy mondjam, ilyen befektetés, attrakció jellegű, tehát ez azt jelenti, hogy már nagy befektetések történnek, ugye a gépjárműgyártásba, illetve az akkumulátorok előállításába, de ez még nincs hatással az olajára. Tehát akkora kereslet még nincs a villamosenergia vonalon, hogy az olajárakat csökkentene.
Egyáltalán látható az elektrons áram felhasználásában már ez?
Még nem, még ott
tehát
sem.
Tehát annyira marginális, hogy tulajdonképpen nem észrevehető ez a hatás.
Így van, aha, így van.
Viszont abban észrevehető, hogy bár csak bemutató jellegű, tehát ilyen kirakat egyelőre, mondjuk így, legalábbis ezt a jövőt képzeljük el, vagy látjuk, hogy abban viszont látszik, hogy maguk a szereplőknél milyen átalakulások voltak itt? Most kimondottam mondjuk a német piacnak az átalakulására gondoljunk, amikor gyakorlatilag leválasztották magukról a nagy energiacégek a megújuló résztegeket, és azt mondták, hogy akkor végülis egy ilyen megtisztítást hajtottak végre a cégszerkezetben is.
Így van. Jelentős átstruktúrálások történnek, és ez tényleg számos vonalon megy. Ez kezdődhet akár ott, hogy vannak olyan vállalatok, ami a nukleáris energiát leválasztották, és ugye hát Németországban 2021-től ugye azt mondták, hogy nukleáris energia nélkül próbálják az áramtermelésüket megoldani. Aztán vannak olyan cégek, amik a szén alapú termelést választották le, és próbálják kitisztítani a portfóliót. Aztán vannak olyanok, amik kimondottan a megújulókra hoznak létre új üzleti vállalkozásokat, alapokat, amikbe ugye befektetői pénzeket próbálnak vonzani a saját befektetőiktől, illetve kisbefektetőktől, ahogy itt elhangzott már az előbb is. Úgyhogy ez az átstruktúrálódás megindult. Ha kimondottan a közlekedést nézzük, és ott az olajszektort, az például Németország eléggé látszódott, hogy ott a töltőállomások egyre kevésbé kapcsolódnak a nagyobb cégekhez. Nagyon sok franchise van, ki vannak adva olyan cégeknek, amik nagyon hatékonyan tudják üzemeltetni a töltőállomást, és a nagy cégek inkább az alapenergia ellátásra tudnak fókuszálni.
Ugye át is alakult, ugye ez látszik Magyarországon a MOL-nál is, hogy átalakul az a fogyasztói attitűd, ami a töltőállomásokhoz kapcsolódik. Tehát ugye gondolom a kiszervezés ezért zajlott le alapvetően Németországban is, mert nem arról van szó, hogy egy klasszikus töltőállomást kell üzemeltetni, ahol üzemanyagot kapnak az autók, meg tudom én, az alapvető olajcserét el tudják végezni, hanem itt igazából már egy ilyen bevásárló helyszín, vagy egy étkező helyszínné váltak ezek a utazást kiszolgáló ilyen centrumok, vagy nem tudom, hogy lehet jól megfogalmazni.
Így van, tehát, hogy hagyományosan az olajszektor úgy működött, hogy egy teljes vertikális értéklánc, kitermelés, finomítás, ugye nagykereskedelem és kiskereskedelem az egy kézben volt. Még ma is, egyébként nagyon sok helyen ez így van, és ez előnyöket is rejt magába, azonban elindult egy olyan változás, hogy szétválik ez az alapenergia ellátás, kitermelés, vagy ha most már villamosenergiát nézzük, a villamosenergia a termelése és értékesítése, illetve maguknak a töltő állomásoknak az üzemeltetése, ami sokkal inkább elmegy egy ilyen szórakoztató, egy plusz szolgáltatásokat nyújtó iparággá, szektorrá, ami más képességeket is jelent. Nyilván vannak olajipari szereplők, akik megpróbálnak ezen a területen is plusz szolgáltatásokat nyújtani. Egyébként a MOL is, ha azt mondjuk Fresh Corner esetében, hogy plusz szolgáltatással megjelenik, nagyon sok más országban, más területeken, ez kimondottan egészen más üzleti modell alapján működik.
Egyébként ha a MOL-t használjuk, mint ilyen bemutató modellt, akkor ők ezt többször a gyors jelentéseikben is kifejezésre jutották, hogy ez az üzletág ez egyre fontosabb számukra, egyébként az aránya is ennek a profitnak, ami ebből jön, az is egyre növekszik. Erre fókuszálnak inkább, vagy pedig a hagyományos üzletágakra fókuszálnak, ami a finomítás, szállítás is?
Is, tehát nincs olyan, hogy na ez a biztos nyertes üzleti modell, a MOL mindenképpen fókuszál a töltőállomások üzemeltetésére. Ahogy mondtam, vannak más globális nagy szereplők, akik azt mondják, hogy nekik ez kevésbé fókuszterületük, és az olajkitermelés mellett rámentek nagyon a megújulókra, vagy a földgáztermelésre. Például a Shell a földgázvonalon nagyon jelentős beruházásokat tesz, ő hozta létre a legnagyobb ugye ilyen offshore kitermelés termelő hajót, ezt Dél-Koreába gyártották, 400 méternél hosszabb, aztán a megújulókba, tehát napenergia termelésbe fektetnek rengeteg pénzt, úgyhogy nincs egy modell, mindenki a saját befektetési étvágya kockázattűrése alapján próbálkozik előrelépni.
Még egy picit így a globális képet árnyalva, hogy mennyire reálisak azok a félelmek, amiket például a Total is megfogalmazott több nemzetközi fórumon, amik azt mondják, hogy hát gyakorlatilag nincs más út, mint átalakulni, megváltozni, és a többi. És akkor hozzá lehet tenni ugye a francia elképzeléseket a foszilis energiával kapcsolatban, vagy Ausztráliának a bejelentését a foszilis energiával kapcsolatban, és azt mondani, hogy hogy ezek is kicsit olyan kirakat jellegű bejelentések, de ettől függetlenül egy irányt mutatnak.
Így van, az egyértelmű, hogy előre kell menni, ugye amiben itt tévedésbe szoktak lenni cégek, vagy mégis rossz útra indulnak, az, hogy senki nem tudja, hogy pontosan mikor mi a legjobb befektetés, tehát ugye jó időbe kell meghozni a döntéseket, és ebbe a piaci ármozgások sajnos ugye hát nehézséget nyújtanak, tehát egy árbeszakadás az egy befektetés nagyon hosszú időre veszteségessé tud lenni. De mozdulni kell, és ahogy beszéltünk arról, hogy átcsoportosulások vannak, akár a ugye közlekedésre fókuszáltunk eddig, olajkitermelés, illetve alternatív anyagok megjelenése, illetve a töltőállomások üzemeltetésében, ez megjelenik a hálózatos energiaellátásban is, tehát amikor a földgázról, illetve a villamos energiáról beszélünk, ott is nagymértékű és strukturális változások indultak be.
Jó, picit majd arról beszélünk, hogy állami szektor, privát szektor ki mozgatja, hogy mozgatja, tehát egy kicsit ezt a részét is átnézzük ennek a témának. Hogyha van kérdés, akkor lehet nekünk kérni 06302010909, SMS-ben és WhatsAppon várunk kérdéseket. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin energetikai helyzetképet próbálunk itt adni, illetve a piaci átrendeződést nézzük meg. Ságodi Attilával, a KPMG tanácsadó Kft. Egyik ügyvezető igazgatójával, többek között energetikai ágazatokért is felel, vagy ebben is szakértő, és arról beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy hogyan áll jelen pillanatban legalábbis az energetikai piac világszinten, milyen arányai vannak a szektornak, mekkora súlya van a különböző energiahordozóknak, és milyen átrendeződés van. Picit nézzük meg a piaci részét ennek, hogy a privát szektornak a szerepéről, az állami szerepvállalásról mit lehet tudni. Európában azt látni, hogy a privát szektor erősödik, közben azért a geopolitikai feszültségek miatt is az állami szerepvállalás is fontos, hiszen ezek azért mégiscsak kritikus infrastruktúrának minősülő üzemek, vagy akár lelőhelyek.
Így van, a befektetés szempontjából nézni érdemes ezt az egész szektort, mindannyian magánemberként is befektetők vagyunk. Ugye még akkor is, ha az állam fektet be valamibe, végül is az állampolgárok állnak mögötte. Én négy nagy befektetői csoportot tudnék azonosítani, az első az állam, valóban a másik a nagy multinacionális cégek, egyébként Magyarországon, ha nézzük, a MOL is ennek tekinthető. Aztán vannak a jelentős magán befektetők, tehát akik nem kis befektetőként, hanem jelentős tőkével rendelkeznek. Ezek Magyarországon is megjelentek. Egyébként a villamosenergia, földgáz szektort nézünk, akkor több ilyen szereplőt is tudunk már azonosítani. A MET ilyen Magyarországon, vannak olyan töltőállomás üzemeltetők, akik ennek tekinthetők. Aztán a Mátrai erőmű is magyar magánbefektetői körbe került, illetve a Tiszai erőmű is magánkézbe van. Tehát vannak jelentős nagy szereplők, aztán vannak olyanok is, mondjuk egy kisebb mértékben, de ez is több százmillió, illetve milliárdos nagyságrendet jelent, akik megújuló, most az elsősorban Magyarországon napcellás, napelem erőműveket jelent, ami akár 1-2 milliárd forint nagyságrendben is jelenthet befektetési értéket, és végül a negyedik csoport pedig a kisbefektetők, akik akár tőzsdei cégekbe tudnak megjelenni.
Mire lehet számítani, hogy milyen piaci átrendeződés történik? Vagy van-e olyan forgatókönyv, ami nagyon valószínű, tudom, ezt nehéz megítélni, de...
A válság után ugye az állam szerepe erősödött meg, és mind a mai napig lehet mondani, hogy például a nukleáris energia az olyan, amiben állami szerepvállalás nélkül elképzelhetetlen magánbefektetőt találni. Ez a megtérülés hossza, illetve a nukleáris energiával kapcsolatos biztonsági dolgok miatt van, hogy magánbefektető ebbe jelenleg sem Magyarországon, sem máshol a világon nem nagyon tud 100%-ban legalábbis megjelenik, lehet, hogy kisebbségi részesedéssel igen. Aztán vannak a hálózatos iparágak, amik már magánkézbe tudnak lenni, ott az állam szerepe mindenképpen a szabályozásban valósul meg, tarifákat ugye az állam, a szabályozó hatóság állapít meg, de az összes többi rész, ha nézünk, hogy egy megújuló beruházás, ahol megint az állam megjelenik, hiszen ezek támogatottak, de már maguk a beruházók azok magán szereplők, illetve a hálózatoknak a működés is magánszereplők lehetnek, tehát ott nagyon erős, vagy szinte kizárólagos a magántőke szerepe.
A hálózatos résznél, menjünk vissza egy picit, nagyon érdekes az, hogy vannak különböző elképzelések, például az elektromos hálózatoknak a fejlesztésére, akár világszinten is, ilyen úgynevezett szupergridek létrehozására, és ezzel kapcsolatban viszont van egy olyan potenciál, amit ugye ki tudna használni akár Magyarország is, hogy olyan területekre szállítson áramot, akár a környező országokba, ahol éppen szükség van rá, amikor túltermelés van, vagy amikor nincs akkora felvevő kapacitás Magyarországon, hogy ebbe tudunk labdába rúgni közép-európai, vagy akár kicsit távolabbi európai szinten is?
Itt több kérdés merül föl, tehát hogy milyen fejlesztések indulnak azzal kapcsolatban, hogy a villamos energia nagyon nagy távolságokra elszállítható legyen. Ugye miért fontos ez, mert van egy veszteség a hálózaton. Egyébként a nagyfeszültségi hálózatokon ez a veszteség nem nagyon jelentős, tehát Magyarországon a nagyfeszültségi hálózaton az egész fogyasztásra tekintve körülbelül 1% a veszteség, vagy még annál is kisebb. A nagyobb veszteség ugye már az elosztó hálózatokon jelenik meg. Tehát jelenleg is viszonylag jól szállítható. Ha ezek a további fejlesztések beindulnak, akkor ez a távolság még nagyobb lehet. Ez azt jelentheti, hogy akár tényleg az északi területekről, vagy az Atlanti-óceán merről megérkezhet a szélenergia, vagy Észak-Afrikából is a napenergia.
Jelenleg ezek az úgynevezett szupergridek, ugye? Van. Úgy van összekötve az egész, hogy a megújulókat is be tudjuk csatornázni ezekbe a nagy hálózatokba, és amikor nincsen éppen megújuló, akkor tudjuk a saját hálózatunkat használni, és oda visszük, ahol kell éppen.
Nem, ez még azt jelenti, hogy a nagy távolságokat hogyan tudjuk lefedni. Ez valóban azt mondom, hogy a jövő. A kisebb távolságok lefedése az viszont a jelen, és az működik is egyébként. Tehát ha régiós szinten nézünk, Magyarország is tud eladni és vásárolni, és ugye a kereslet-kínálatnak megfelelő szükséglet szerint villamos energiát. Ha ezt még kisebb szinten nézzük, termelő és fogyasztó szinten, ugye van egy ilyen kifejezés, mert hogy prosumerek vagyunk, ugye akinek van megújuló termelése otthon, mondjuk napcellája, az azt jelenti, hogy ő fogyaszt is otthon, ugye a különböző eszközein, de már termel is, és a kettőnek az egyensúlya az, amit ő kifizet jelenleg a villamos energia szolgáltatójának. Tehát már betáplálunk a rendszerbe, ez működik is, és ennek a jelentősége növekedni fog. Ez egy elszámolási rendszert jelent egyébként, tehát itt is a mögöttes kiegyensúlyozó szerv jelenleg ugye mind a Mavir Magyarországon, de már ebben nagy szerepe lesz az elosztó társaságoknak is, tehát itt már van egy változás. Ez azért fontos, mert ezek a kisfeszültségű vagy középfeszültségű hálózatok, ugye ha nagyok az ingadozások, itt rengeteg plusz befektetés kellene arra, hogy elbírják a nagy feszültség ingadozást. Ezt próbáljuk ugye próbálják csökkenteni, és olyan megoldásokat, olyan termékeket kínálni, ami a fogyasztókat is arra ösztönzi, hogy gyakorlatilag ezek a nagy kilengések kezelhetőek legyenek.
Mi volt ez a kérdés?
Jött, igen, hallgatótól kérdés, az olajár hogyan bír most is emelkedni, amikor a kitermelés nő, a kitermelés költsége csökken, az olajkutak egyre közelebb kerülnek a finomítókhoz, az erőművek és a tengeri szállítás földgázra állnak át, aminek a mértéke a mellékterméke a nyersolaj.
Sok állítás lett megfogalmazva, de ez elsősorban a kínálatra fókuszál. Valóban nőhet a kínálat, de ha a kereslet ennél nagyobb mértékben nő, az továbbra is árfelhajtó lehet. Egyébként azt nem látjuk, hogy maga a kitermelés költsége csökkenne. Ugye a kitermelés az elsősorban befektetés orientált, és azt látjuk, hogy az eszközök értéke, illetve az azzal kapcsolatos munkaerőnek a költsége emelkedik.
Tehát az lehet, hogy per hordóra vetítve egy működésénél ott van csökkenés, de az összüzemeltetés összköltsége nem változik.
Hát nagyon sokfajta kút van. Vannak olyan kútok, amiknek így van, csökkenhet, hatékonyabb, jobban üzemeltetik, tehát csökkenhet, tehát van egy hatékonysági, de a munkabérek mindenütt növekednek, gyakorlatilag azokban az országokban is, ahol ugye kisebb munkaerőköltségű országok voltak eddig, illetve a másik nagyon nagy költség, és ennek meg globális piacai vannak, maguk az eszközök, tehát olyan nyomásszabályzók, kitermelő egységek, amik magas technológiai színvonalon vannak, globális cégek gyártják, és hát ezeknek a költsége bizony nem lefele megy, hanem fölfele.
Ha jött kérdés, akkor még tedd föl, Lici Balázs, de ha nem, akkor én egy gyorsan itt a saját, mint prozumer témára mennék rá egy mondat erejéig, hogy ugye itt történt egy szabályozás módosítása a kiserőműveknek a kapcsán, ami egy kicsit azért bonyolította a helyzetet, illetve itt ugye folyamatosan azt látjuk, hogy valamiféle állami szabályozás folyamatosan van, vagy ilyen nem, satú, valamilyen szempontból lehet így nevezni, tehát nem teljesen decentralizálódik ez a dolog.
Hát decentralizálódik abban az értelemben, hogy egyre több és kisebb ugye, termelőegységek jönnek létre. Ennek a szabályozás oldalát úgy lehet nézni, hogy például itt van a KÁT rendszer, ez a kötelező átvételi rendszer. A megújuló kapcsán ez biztosítja azt, hogy ami meg van termelve villamos energia, az mindenképpen át van véve a rendszerbe, és ezért a központi elszámoló, ami jelenleg a Mavir, az fizet ugye az elosztó energiaszolgáltatón keresztül a végfogyasztónak ugye meghatározott díjat, ami ugye magasabb, mint a piaci villamos energiaár. A KÁT rendszer megszüntetésekor, körülbelül két évvel ezelőtt, még rengeteg napenergiára vonatkozó engedély került beadásra és jóváhagyásra is. Ezek alapján történnek most egyébként ilyen napszella fejlesztések. Egyébként ezek nem prozumerek, ezek csak termelő egységek. És ezek most vannak fejlesztés alatt. A legtöbb volt, valami már elkészült, termelésbe fog állni, de itt még nagyon sok fejlesztés van. Egyébként ez befektető szempontból is érdekes, mert nyilván aki ezt megépíti, az lehet, hogy el akarja adni, és az eladó az kettő fajta lehet. Egyrészt olyan nagy üzemeltető, aki azt mondja, hogy igen, én ezeket jól tudom üzemeltetni, és akkor az nekem megéri. Illetve a mögöttes finanszírozó, ami megint lehet pénzügyi alap, mert hogy ugye ez egy hosszú távon megtérülő dolog, és ebbe akár magán befektetői tőke is kerülhet, tehát itt például akár tőzsdén is megjelenő cégekre is számíthatunk. Magyarországon ez még nem történt meg, de az Egyesült Királyságban nagyon sok ilyen cég van, ami kimondottan megújulóra fókuszál, és tőzsdén van bevezetve.
Van még két kérdés, mennyire szkifi még a fúziós erőművek elterjedése, kísérletek már jelenleg folynak, mekkora lenne a hatása?
Hát ez egyelőre szkifi, tehát kísérletek folynak, nagyon drága jelenleg ennek a létrehozása, üzemeltetése, laboratóriumi körülmények között működik, de még ennek a kereskedelmi elterjedésére nem nagyon számítunk.
Jó, és azt mondja, sziasztok, mi a szerepe az okos mérőknek a smart hálózaton?
Jelentős a szerep, gyakorlatilag ez az, ami biztosítja kettő dolgot. Egyrészt, hogy ugye a fogyasztás is szabályozható legyen, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy a villamosenergia szolgáltató az ösztönözni tudja a fogyasztót arra, ami, ahogy már erre utaltam, a hálózat szempontjából is, vagy az egyensúly szempontjából is a legkedvezőbb. Egy okos mérő tud olyan elszámolást biztosítani, ami például lehet az, hogy délután 5-től 7-ig a legmagasabb a villamosenergia fogyasztás, és akkor mondjuk drágább lehet a villamosenergia ára. Erre az okos mérők képesek tudnak lenni.
Hú, ez nagyon tovább viszi a beszélgetés, hogy vinni egy más területre.
De ha lenne még időnk.
Igen, sajnos az nincsen. Nagyon szépen köszönjük, izgalmas beszélgetés volt. Örülünk neki, hogy valamennyit azért sikerült ebből tisztázni. Reméljük a kedves hallgatók is megkapták a válaszokat. Akkor további szép napot kívánunk, és köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Ságodi Attila volt itt velünk, a KPMG Tanácsadó Kft. Egyik ügyvezető igazgatója, aki egyébként vezetőként az infrastruktúra közlekedési kormányzati energetikai és közüzemi ágazatokban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokért felel.
Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.